are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Finta Gábor vagyok. Mai műsorunkban folytatjuk híres magyar előadó művészek sorozatunkat. Ezúttal egy nagyszerű tenoristára kerül sor, a neve Réti József. Édesapja a Magyar-Amerikai Olajipari Részvénytársaság olajmérnöke volt, így gyermekei a romániai Ploiesti-ben születtek. A család 1939-ben került haza Magyarországra, Nagykanizsára. 1942-ben családjával Budapestre költözött, itt folytatta tanulmányait. Énekesi pályafutását a Honvéd Művészegyüttes szólistájaként kezdte. Tanulmányait 1953-ban végezte a Zeneakadémián Sípos Jenő növendékeként. Ugyanebben az évben debütált az Operaházban, legkiemelkedőbb alakításait Mozart tenorként nyújtotta, és a legtöbb Mozart szerepet énekelte. A berlini Schumann versenyen kitüntető oklevelet nyert, 1957-ben a Moszkva énekversenyen aranyérmet kapott. 1964-től tanított a Zeneakadémián, Rözler Endre utódaként. Gyakran énekelt oratóriumokat is, és az 1960-70-es évek legkeresettebb szólistája volt. A 60-as-70-es években felejthetetlen alakítást nyújtott Johann Sebastian Bach passióinak evangélistájaként, és Bartók Béla kantáta profána című műve tenorszólójának legendás tolmácsolója volt. Nem volt a rendszer kedvence, mégis engedték utazni, amikor ez még művészeknél sem volt teljesen megszokott dolog. A három T-ből, támogat, tűr, tilt, a másodikba, a tűrt kategóriába tartozott. 1961-ben Liszt díjjal, 1968-ban érdemes művész kitüntetésen ismerték el művészetét. Háromszor terjesztették fel Kossuth díjra, de a felsőbb fórumokon mindig kihúzták a listáról. Réti Józseffel kapcsolatos személyes élményeim között nagyon nagy hatással volt rám a Miskolci Konzervatórium beli dalestje László Margittal. Addig a zongora mellett elsősorban az opera érdekelt. Az az este egy új világot nyitott meg előttem, és a dalirodalomnak is nagy kedvelője lettem. Egy másik nagy élményben is volt részem, ez Bach János passiójának zeneakadémiai előadása volt 1969-ben, amiben az akadémia kamarakórusának tagjaként vettem részt. Lehel György inspiráló vezénylete mellett Réti József, László Margit, Melis György énekelték a szólókat, a nagy sikerre való tekintettel lemezfelvétel is készült. A kórus teljesítményével Lehel György annyira meg volt elégedve, hogy mindegyikünket meghívott a Fészek klubba, a művészek törzshelyére egy vacsorára. Mindannyian megkaptuk dedikált fényképét, amelyre a János passió egy-egy részletét kottázta. Most ebből a lemezből mutatom be az első részt lezáró tenoráriát és korált. Réti József énekel, közreműködik a Liszt Ferenc Kamarazenekar és a Zeneakadémia Kamarakórusa, karigazgató Pánkai István.
Thank you.
Réti József repertoárján Mozart operái előkelő helyet foglaltak el. Most hallgassák meg Tamino áriáját a Varázsfuvalából. Az Operaház zenekarát Erdélyi Miklós vezényli. Donizetti az Ezred lánya című operájában van egy híres tenorária, amelyben a tenorok nagy bánatára 9 magas C fordul elő. Csak egészen kivételes énekesek próbálkoznak meg ezzel a kihívással. Luciano Pavarotti korai karrierjét részben annak a képességének köszönhette, hogy gyönyörűen énekelte ezt az áriát. Most Réti Józsefet hallhatjuk az Ó barátaim kezdetű áriában. A Magyar Rádió zenekarát Lukács Ervin vezényli.
ezentúl kiétek szíven. Ünnepelsz, na én nekem közétek állok rendesen, közétek állok rendesen. Mert nekem reményt csak ti adtok.
Thank you.
Befejezésül a nápolyi dalt hallhatjuk Kerekes János és Erdődi János Majlandi tornyok című operettjéből.
Szép nyári este hullfény, szél fut a tenger partján, egy férfi és egy lány él, hallgat valémán, és hirtelen egy dal kér, a férfi szót
további jó szórakozást kívánunk!
Ország politikai és háborús eseményeivel kapcsolatos költészet a 16. század utolsó évtizedében az úgynevezett 15 éves háború hatásaként erősen fellendült, és egyúttal műfajilag is differenciálódott. Olvashatjuk a Magyar Irodalom Története című könyvben. Tinódinak és társainak históriás énekköltése még összetett funkciót töltött be, egyként feladata volt a közönség tájékoztatása, a harcoló vitézek pusztítása és figyelmeztetés az ország súlyos helyzetére. A század végére e feladatok mindegyikét már külön énekműfajok töltik be, kivéve a tájékoztatásét, mivel az írásbeliség kiterjedése, a jelentések, levelezés, stb. Megszaporodása következtében erre énekszó közvetítésével már nem volt igény. A tudósító jellegű históriás ének ezért nem kelt új életre az új háború viszonyai között, hanem fokozatosan átalakult az eseményeket célzatosan beállító politikai propaganda versé. A vitézlő nép buzdítása az ellenséggel folytatott harcra a lírai katonaének verstípusának funkciója lett. Balassi e műfajt már a magas művészet szférájába emelte, a népszerű énekszerzők feltehetőleg maguk is vitézek, azonban még az ő hatásától függetlenül a hagyományos énekmodorban szerezték enemű verseiket. A 16. század fordulójáról három ilyen jellegű ének maradt fenn. Közülük kettőnek a szerzője, Sárközi Máté, akinek kilétét nem sikerült teljes bizonysággal tisztázni, valószínű, hogy ő maga is katona volt. Sárközi Máté, ének a katonákról. Sok szép hadak majd indulnak, köztek szép zászlók lobognak. Dobok, trombiták harsognak, mikor Jézust kiáltanak. Ágyuk, puskák haropognak, a szép kopják romladoznak, az vitézek vagdalkoznak, pogány fejek földre hullnak. Rettenetes fegyver fénylik, majdan leszen ágyú zengés, seregek közt nagy üveltés, sebesedik, sok fő esik. Könyörögjünk Istenünknek, adjon erőt seregünknek, bátorságot mi szívünknek, vigasságot mi lelkünknek. Örök Isten, légy mellettünk, pogányokkal víj érettünk, hogy ne legyen ellenségünk, kivel téged mi dicsérünk. Szégyent vallnak, kik elfutnak, azok mernek, kik próbálnak. Ha meghalnak is, hírt hagynak, igaz hitért, kik megvívnak. Támaszd már fel csillagunkat, tanítsd víni fiainkat, vagdalkozni mi karunkat, szabadítsd meg országunkat. 1597-ben szerzé ezt egy jó kedvében, az nagyisten seregében, áldott légy örökké. Ámen. A századforduló körüli évtizedek a magyar reneszánsz irodalmat felvirágoztató főnemesi réteg számára a súlyos válság, a létbizonytalanság periódusát jelentették. A 15 éves háború eseményei során lelepleződött a keresztény szolidaritás illúziója, és a katonai vezetésből kiszoruló magyar nemesek számára a vitézi életforma vonzó ereje, pátosza szertefoszlott. A főnemesi reneszánsz kultúra legjelentősebb 16. századi középpontja, az erdélyi fejedelmi udvar szintén széthullott, 1594-ben Báthory Zsigmond terrorjának éppen a legműveltebb humanista tanácsurak estek áldozatul, a fejedelem lemondását követő események pedig teljesen elsorolták az udvart. Osztoztak ebben a válsághangulatban a társadalomnak azok a más elemei is, akik egzisztenciájuk vagy kulturális tájékozódásuk tekintetében az arisztokráciától fügtek, vagy hozzáigazodtak, idomultak. A főúri szolgálatban álló vezető nemesi familiárisok és udvari prédikátorok patrónusaik szemléletét tették magukévá. A főnemesség és a hozzáigazodó rétegek válság élményének tudatosodását igen korán elősegítette a kor Európa szerte divatossá váló filozófiai áramlatával, az új sztoikus filozófiával való megismerkedésük. A magyar késő reneszánsz legjelentősebb íróegyénisége, a magyar nyelvű reneszánsz lírának Balassi után legjobb képviselője Rimai János volt. Mint Balassi Bálint barátját, költő tanítványát, hagyatékának gondozóját, a magyar reneszánsz költészet legjobb hagyományainak örökösét, mint kora ideológiai, politikai, művészeti áramlatai iránt különösen fogékony elmét a korszerű törekvések legtipikusabb kifejezőjének tekinthetjük. A magyar irodalom folytonossága az ő munkásságában épp oly harmonikusan összefort az új igényekkel, mint mestere életművében, színvonal és művészi nagyság tekintetében azonban nem sikerült őt megközelítenie. Születési évét nem ismerjük bizonyosan, Nógrád megyében birtokos, köznemesi családból származott, apja a balassiak szolgálatában állt, így már gyermekkorában alkalma volt megismerkedni a költővel, s a köztük levő nagy rang és korkülönbség ellenére kapcsolatuk bizalmas barátsággá fejlődött. Balassi igen nagyra becsülte Rimai hozzáértését, s tőle várta saját művészi törekvéseinek méltó folytatását. Rimai rendkívül korán érő tehetség lehetett, ha hitelt adhatunk egyik nyilatkozatának, már 10-12 éves korában olyan fejlett ízléssel és formaérzékkel rendelkezett, hogy Balassi nem csak arra tartotta méltónak, hogy készülő verseit megmutassa neki, de azokon tett javításait is figyelembe vette.
Magyarság javára törekedő jó úrunk. Úri dicsőségből, mint Krisztus mennyekből alászállott jámolunk. Szolgai ruhában, katona formában hallgass meg azt, mit írunk. Szolgai ruhában, katona formában hallgass meg azt, mit írunk. Éneklünk vitézlő öltözetben. Sisa
Rimai János, kiben ekótul veszen feleletet. Kősziklák közt lakó, erdőnevelt ekó, felej szomra, kit hallál? Mert minden tertínet, kit emberre jöhet nálad, tudom nyilván áll. Én nagy szerelmemben, kilobok szívemben, véget valljon, s mit talál? Hát csak halál tehet én kínomban véget, s éltem meg sem irgalmaz. Sem őszült vénységgel, sem semmi ínséggel bennem meg nem óvul az? Szívem is beszéli, titkon jövendüli, hogy úgy lesz holtom igaz. Igaz? Én is vallom. De mi lesz jutalmom, sok bum hozé mi jókot? Szeretőm tréfálé? Hívségének állé? Vagy hint csak hideg szókot? Együld meg is hurít, mérgével beburít, vet orcámra nagy pókot. Áldott szolgálatom, ha valóban látom, hogy csók leszen ő zsoldja, benne meggazdagul, bútul, szívem tágul, friss lesz éjszaka holdja. Orcám haloványát, kit szerelmivel áld, ha csókjával befoldja. Oldja szívem búját, s életem háborúját igen megcsendesíti. Ő savány szerelmét, szíve keménységét, ha már nem öregbíti, de mi lesz zálogja, hogy mérgét megfogja, kínomot megenyhíti? Hitit én tisztelem, s híven is viselem, hozzája szerelmemet, kedvem meg nem veti, ha megismerheti az én törödelmemet, ő lesz szerelmesem, nála is keresem kedves lakóhelyemet.
Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem. Miért nem virágoztál minden fa tetején? Minden fa tetején diófa lábelén, hogy szakisztott volna minden lejáns legény. Mert én is szakítottam, s el is szalasztottam. Én is szakítottam, s el is szalasztottam. egy de még szakítanék, ha jóra találnék, ha jóra, ha szépre, régi szeretőmre.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Szeri Bélát hallják az Ottawai Magyar Rádió adásában. A Szikláshegység gyönyörű tájait magunk mögött hagyva, vegyük utunkat Vancouver felé, és álljunk is meg ebben a szép városban. Vancouver, Brit Columbia legnagyobb városa, körülbelül 2,8 millió lakossal. A város 2900 négyzetkilométernyi területen fekszik, és ebbe beleértendők az elővárosok is. A város névadója egy angol katonatiszt George Vancouver volt, a név eredete a holland Van Coverden, ami annyit jelent, hogy az illető Coverden városkából származik. Vancouver 1887-től indult hatalmas fejlődésnek, amikor is a transzkontinentális vasút elérkezett a városba. A kikötő kiindulási pont volt nyugatra, Japán és Oroszország felé, és a vasút segítségével a kikötőbe érkező árukat egészen a keleti parton fekvő Halifaxig tudták szállítani, ahonnan hajókkal Európába lehetett azokat küldeni. Vancouver Észak-Amerika harmadik legnagyobb kikötője, ahová évente 3500-nál több hajó érkezik, körülbelül 130 millió tonna árut hozva. Vancouver sokszínű, sok nemzetiségű város. Jelentős a kínaiak részaránya. 1999-ben, amikor Hongkong visszakerült kínai fennhatóság alá, nagyon sok hongkongi telepedett le a városban. Sok az indiai, japán, valamint a koreaiak is jelentős számban képviseltetik magukat. Az európaiak közül a németek vezetik a sort, majd a svédek, olaszok, magyarok jönnek. Becslések szerint 30 ezer magyar él Vancouverben. Itt szeretném megjegyezni, hogy Torontóban 65 ezer, Montrealban 45 ezer, Kanadában összesen 315 ezer magyar él. Az adatok tájékoztató jellegűek és a 10 évvel ezelőtti állapotot tükrözik. Ottawa körülbelül 3000 magyar lakossal rendelkezik. A fentiekből következik, hogy a világ szinte valamennyi konyhája képviselteti magát a városban. Az éttermek megszámlálhatatlanok. Vannak helyek, vietnámi étterem, ahol 4-5 dollárért meg tud az ember ebédelni, és vannak olyanok is, ahol egy saláta ára 100 dollár felett van. Vancouver világhírű nevezetessége a Stanley Park. A 45 hektár területű park ad otthont a tengeri akváriumnak, ahol a nagy tengeri emlősök mellett, mint például gyilkosbálna vagy delfin, rengeteg más tengeri herkentyűt is megnézhetünk. A nagy akvárium 3 emelet magas, egész halrajok úszkálnak benne, és persze vannak cápák is. Az akvárium előtt a víz alatti világ királya című szobor áll, amely a gyilkos bánát ábrázolja. A parkban egyetlen autóval járható út van, amelyről egy leágazás van, ez az oroszlánok hídjára vezet. A híd köti össze a várost Észak-Vancouverrel, ahonnan Whistlerbe a 2010-es olimpia színhelyére juthatunk. Látogassuk meg most a város kikötőjét. A komp állomás a Horseshoe Bay, a lópatkó öbölben található. 3 órás hajókázás után, átszelve a Georgia szorost, megérkezünk Nanaimo-ba. Innen 2 órás kényelmes autóút után elérjük a tartomány fővárosát, Victoriát. A kikötő nem csak hajók fogadására szolgál, innen indulnak és ide érkeznek a vízre leszállni képes repülők is. Victoria egyik nevezetes eseménye az Empress szálló délutáni teája, amelyet a teahalban szolgálnak fel. A tradicionális angol tea, tejjel és cukorral, mellé ugyancsak hagyományos szendvicset szolgálnak fel, tojáskrémes kenyérkére nyers uborka szelet és valami sütemény. Egyszerre 800 ember tudnak fogadni, és ha részt akarunk venni a tea délutánon, azt körülbelül 70 dollárunk bánja, de minimum 2 héttel előre kell helyet foglalni. Hölgyek elegáns koktélruhában, urak smokingban vagy öltönyben. Kivétel nincs. Victoriában lehetőségem nyílt bálna nézésre élőben, az óceánon. Én a kisebb, lassúbb hajót választottam a Zodiac helyett. A Zodiac egy felfújható motorcsónak, amely őrült módra száguld a vizen. Beöltöztetnek egy vízhatlan ruhába, a víz állandóan becsap a csónakba, fényképezni lehetetlenség. A kis hajón mászkálhattam ide-oda, és kitűnően lehetett fényképezni. Az is a kis hajó mellett szólt, ugye, spórolós magyarkámnak, azt mondták, ha nem látunk bálnákat, visszakapjuk a 110 dollárunkat. Szenzációs élmény volt. Legalább 10 állatot láttunk, hatalmasak. Becslésem szerint 15 méter hosszú is volt közöttük. Kétféle bálnát láttunk, az orkát, ami a más néven gyilkos bálna, és a humpbacket. Nagyjából 30 percig követte őket a hajó, majd egy pillanat alatt eltűnt az összes állat. Ezzel utazásunk Kanadában véget ért. Keletről nyugatra bejártuk ezt a hatalmas országot, és remélem egy kicsit jobban megismerhették gyönyörű tájait, városait. Bízom abban, hogy a kalandozás elnyerte tetszésüket. Örülök, hogy velem tartottak, és köszönöm figyelmüket, nyugodalmas jó éjszakát kívánok!
Hova mész, hova futsz, mondd, hogy jó reggelt, ölelj át a világ, épp hogy életre kelt. Az, aki szép, az reggel is szép, amikor ébred, még ha össze is gyűrte az ágy, alakul még az igazi kép. Nézni szeretném a színek meg a fény, hogyan fonnak rád ma új ruhát. Az légy, aki vagy, érezd jól magad, és ha elhajózom hosszú vizeket, néhány kikötő, még útba ejthető, de úgyis visszaérkezem. Ébredés, változás, minden új. Mitől félsz ennyi hajnalon túl? Az, aki szép, az reggel is szép, amikor ébred, még ha össze is gyűlte az ágy. Ne siess még, ne siess úgy, mondok valamit, a tükröd hazudik, nehogy elhitt, hogyha már. másnak lát. Az légy, aki vagy, érezd jól magad, és ha elhajózod hosszú vizeket, néhány kikötő, még útba érthető, de úgyis visszaérkezel. Reggel is szép, amikor ébred, még ha össze is gyűrte az ágy. Ne siess még, ne siess úgy, mondok valamit, a tükröm hazudik, nehogy elhidd, hogy ha másnak lát. Az légy, aki van,
Love.